tárgyaltak a gólyosok.
Jan Cségitán,
Anu Csitte, Jó Csakanté.
Bumandán,
Cittára.
Minden tudás szerző érzékszer. Az Istenség legfelsőbb személyisége Ananta Déva így válaszolt. Ó király, annak köszönhetően, hogy meghallgattad a nagy bölcsek, és Angira, rólam szóló tanítását, teljes transzendentális tudásra tettél szeret, mivel alaposan elsajátítottad a lelki tudományt. Személyesen is megpillanthattál, és így most már teljesen tökéletes vagy. Az élet tökéletessége az, ha lelki műveltségre teszünk szert, és megértjük az Úr létét, valamint azt, hogy teremti, tartja fenn, és pusztítja el a kozmikus megnyilvánulást. Ha valaki tökéletes tudással rendelkezik, akkor az olyan tökéletes személyek társasága, ami Nárad, Angira és a tanítványi láncolatok többi tagja, képes lesz kifejleszteni magával az Isten iránti szeretetet, és szemtől szemben láthatja a határtalan Istenség legfelsőbb személyiségét. Az Úr határtalan, mindokolatlan kegyéből mégis láthatóvá válik a bakta számára, aki ekkor képes megpillantani őt. Jelenlegi feltételekhez kötött állapotunkban nem vagyunk képesek meglátni, vagy megérteni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Adhaksíjus, Rámadi, Nambarod, Grányom, Uriája, Szívamuk, Héjé, Sri Krishna nevének, formájának, tulajdonságának és keftelésének transzcendentális természetét senki sem értheti meg anyaggal szennyezett érzékeivel. Az Úr transzcendentális neve, formája, természete és keftelései csak akkor nyilvánulnak meg az ember előtt, ha lelkinek transzcendentális szolgálat hatja őt át. Baktira számíta szindú 1.2.234. Ha valaki nálad vagy az ő képviselő utasításait követve elfogadja a lelki élet, és így az Úr lelki életet, és így az Úr szolgálatát végzi, akkor alkalmasra válik arra, hogy szemtől szembe láthassa az Urat. Brahma Samhita 5.38 kijelenti. Réma Ugyana Csulita Bhakti Rúcsanéna Szantan Szatalja Vidai és Vidó Kajanti Jamsáma Szundara Macsitangum Szadban Govinna Mali Burusantam Hambazami. Govinnát az eredeti Urat irányom, akit a szeretet írjával bekent szemű bakták mindig a szívükben látnak örök Sáma Szundar formájában. Az embernek követnie kell a lelki tanítomester utasításait. Ezzel képzetté válik, és egy idő múlva megláthatja az Istenség személyiségét, ahogy Csitraketu Maharaj példája is bizonyítja. És ez a fajta figyelem, ami a tanítvány életében van, ez sohasem lankadhat. Tehát vannak, amikor találkozunk olyan helyzetekkel, hogy mond valamit a lelki tanítomester, és nem gondoljuk, hogy túl fontosnak, és sem így követni. Nekem nagyon sok lehetőségem volt, hogy személyesen társulni Sivasi Varán Varázsra, és nagyon sok ilyen kis utasításokkal látott el, amik néha-néha ugye, hát voltak, amit nem követtem, voltak belőle iszonyatos nagy bukók, voltak úgy kevésbé, de most egy olyan történetet mesélgem, hogy nem volt olyan nagyon nagy megrázó dolog, de példázza azt, hogy milyen az, amikor valaki nem figyel a lelki tanítomester szavaira. És ez visszanyúlik úgy kb. 10 évre. Tézem, hogy még a régi templom idejében, hogy egyszer hoztam őt a falról, és akkor jöttünk, a Budapestnél tartottunk, és a benzin mutató lámpám az kigyulladt egy ilyen pirossal, ting, és akkor Maharaj mondta, hogy menjünk el tankolni. És akkor én mondtam, hogy minek? Ez még, hát nem így mondtam, hanem igazából nem így fogalmaztam, tehát oké, akkor elmondom, hogy mit mondtam, tehát nem így mondtam, hogy elmének, hát ez egy csak amit így gondoltam, hanem azt mondtam, hogy Maharaj, ne aggódj, simán odaérünk a templomba, ez még 100 kilométerig jó, 5 kilométer múlva odaérünk, én majd utána tankolok. És akkor erre azt mondta a gurumács, hogy de ez nem jó, hogy mindig a pirosban mászkálsz, tehát hogy amikor piros a tank, szóval hogy pirosban van a mutató. És akkor jó, akkor így elmentem, csak így ennyit majd, és akkor persze álltam a útra, tankoltam, elmentünk, és akkor ennyi volt. És igazából ez egyfajta dolog volt, amit úgy gondolt, és gondoltam is, hogy persze, hát, hogy nehogy kifogjon a benzin, ugye, nehogy valami vészhelyzet van, és akkor erre valamennyire figyeltem, hogy behogy. Tehát igazából tényleg 100 kilométerre jó még az, de hát én azért előttem, hogy régen, szóval mostanában is úgy sokat kicentizgettem ezt a dolgot, tehát volt majd 97-ig mentem így el. A történet lényege igazából akkor tevődött, bontott erre a hangulatra, amikor eljött a szív. szilveszter idén, és mínusz 14 fok volt kint. Én meg állatét tartottam itt hajnalban, és mondtam is, hát ugye fesztivál volt, és mondtam, hogy akkor hazamegyek, és felveszek egy zognit, meg ugye itt csak a csatár volt így átvetve rajta, meg egy ilyen inget, meg fesztiválon akartam így lenni. És aztán elindultam mínusz 14 fokban, és elmondtam, amikor kilőttem pont egyszerűen, mondta, egész kemény, hogy így mezit lábbe mindent, mondom, miért hát beülök a kocsiba, ugye meleg ülés, fűtés, az érek simán. Na most a segítettek a történetből, hogy nem volt az ilyen simán, ugyanis reggel 8 volt elindultam, és még kornitákodó is mondtak, most mész haza, nem ezt tudod, így jött össze, hogy ilyenkor mész haza. És már gondoltam, hogy azt mondjam, hogy már ketten mondják, hogy valamikor. Azért, hogy elmentem ezen a héven, és utána leállt az autó, de volt benne benzin, csak megint ugye pirosnál volt, nem volt pirosban még, csak úgy kevés volt benne, vagy hát üzemanyag, és lefulladt a kocsi, nem bírtam beindítani. És aztán hát ott ültem a kocsiba fél órát, mezitlen, strandkapucs, tudod, eltvetett csalá. És akkor ott volt időm gondolkozni, az Agira főzött pont a konyhába, szerintem elértem telefonon, csak még idő volt, még följött, közben várt egy másik kocsi már fönn, tehát Krisna megszervezte azt, hogy túl nagy sokot ne kapjak, tehát ott a ház előtt várt már egy másik autó, hogy már nem tudom, én pont el tudtam vele ülni, csak oda föl kellett jutnom, és akkor Abirám jött, nagy megkért a kulcsot, így Gunától, nagy nehezen utol érte. Na az a lényeg, hogy akkor mikor miután ezt egy hétig ott tart, két hétig a kocsim, és akkor elmentem a szervizbe, és a szervizes ember, mikor így megcsinálta az autót, akkor igazából így kérdezte ezt a dolgot tőlem, hogy hát figyelj, a vezetéknek, a üzemanyag vezetéknek az eldugulása volt, és hogy te nem jársz sokat így ilyen pirosba, egy az autóval, dehogy nem, hát én azt már 10 éve használom, semmi baj nem volt, és így pirosban van. És akkor mondjam ezt, hogy ez nem jó az autónak, mert felszívja azt a fajta üzemanyagnak a homokját, és ez eltömíti az LC-t, és akkor iszonyat problémák vannak ebben hosszú távon, tehát igazából ez a dolog nem jó. Na most amiért ki akkor rögtön leesett, mert ugye a felső lélegnek pont ez a feladata, hogy ő adja az intelligenciát, egyből megmondta, visszatekerte, levindezte ugye a kazettát, ami benne volt, hogy Maharács mondta nekem ezt, hogy ne csináljam. De sajnos ugye úgy vagyunk, hogy az anyagi intelligencia az olyan, hogy nem látja a teljes képet. Tehát az a próba, azért kell lelkíteni a mester, mert nem látjuk a teljes képet. Tehát látunk valami utasítást arra, hogy mi. De amit gondolunk az, nehogy kifogjon a benzin, ugye? De hát ezt meg lehet szervezni, gondolja az ember, mert tényleg 80 van, jó, és akkor meg. De a teljes kép szempontjából nem látjuk, hogy mit miért mond van a lelki tanítomester, hogy ennek milyen következménye van. És általában ugye ismétek Maharács, hogy nem szutrákba veszel. Rá lehet kérdezni, de nem mindig kérdezünk rá, de még pont miért. Ugye, mert ugye van egy ilyen erős hangja, hogy ne. És akkor ugye így ebben nem. És igazából ezért van az, hogy utána ebből kijött ez a dolog, hogy nem látjuk a teljes képet, és ezt csináljuk. És akkor érdekes az, hogy amikor jön a 7 óra, mondjuk ez a 7 óra 5, 5 óra, 7 óra 7 perckor történik itt a Prabhupád előtt, hogy énekeljük, hogy Guru Mukha, Padmalokya, Csitétékor, Ivoákya, ugye a lelki tanítómester lótusz szájából származó tanítás, te beérj a szívedben, és nem vagy semmi másra. Ugye, mert ez a fajta irányítás, amit kapunk a lelki tanítómestertől, és lehet, hogy ez nem közvetlenül mondjuk Maharácstól, vagy lelki tanítómesterünktől jön, de ha közvetlenül jön, akkor még inkább, vagy inkább Srila Prabhupától a könyvén keresztül, ahogy nyilvánítja ezt az intelligenciát, hogy miket csináljunk. Szóval, hogyha ezt nem rakjuk gyakorlatba, és nem meditálunk, akkor nem tudunk így tovább haladni. Mert pont a lényeg az, hogy úgy tudjuk ezt a tökéletességet elérni, hogy a lelki tanítómester utasításait követ. Ugye, és ez egy hangulat, amit követünk, és így elsajátítjuk. És hogyha ezen állandóan nem meditálunk, ugye akkor nem tudja megnyilvánítani még bensőségesebb dolgokat is, amire vágyunk, mondjuk. Egyszer mondta nekem egy gurumonács is, hogy kérdeztem, hogy mi igazából velem a gond, meg ilyesmi. Hát az általában, hogy szoktam kérdezni. Évet egyszer, hogy a beszélgetés, és akkor ezt még úgy régebben mondta, hogy mondta azt, hogy mond valamit, és akkor azt nem tudom 100%-ig mindig csinálni. És akkor mondta, hogy ezért most nem is tudom a szarupádat megmondani, mert csak abban is csak kitalálnál dolgokat, hogy igen, az így mondta, hogy egy kicsit új, meg amúgy. Szóval, hogy nem tudunk egy olyan feltétel, szóval olyan hangulatot kell nekünk elsajátítani, amiben föl tudja tárni az igazságot a lelki tanítómester. Ugye, és ez a tanítványnak az alázatos hozzáállásától függ, ez az egész tudás, hogy hogy kapjuk meg. Ez az egyetlen pont, hogy az alázatos hozzáállással tudjuk megkapni, mert a lelki tanítómester már mindent elmondaná rögtön részletben, csak a probléma az, hogy látja, hogy nem vagyunk elég alázatosak, ugye, és ez ilyen helyzeteket is magába foglal ez. És aztán persze fölteszem a kérdést, hogy oké, de találkozunk a hétköznapi életünkben rengeteg tanítással, utasítással, hogy amiket csináljuk, hogy akkor ezt hogy tudjuk csinálni. És ott mindenképpen priorizálni kell a dolgokat, szóval persze mindenkitől lehet tanulni, de a legfontosabb az, hogy ugye a lelki tanítómestertől tanuljunk. És ennek is ugye vannak szimptomái, hogy oké, de akkor hogyan lehet valaki tudni, hogy fejlett szinten álló személy. A lelki tanítómester. És a Suda Bhakti Csintámaniban ugye Maharaji erről, hogy a lelki tanítómestereknek az, hogy mennyire fejlett valaki, mennyire fejlett egy gurú, akár Siksa gurú vagy gurú, az a rá jellemző tulajdonságoknak a megléte, illetve hiánya. Az, ami egy szimptóma, hogy meg tudjuk állapítani valakit, hogy milyen fejlett szinten áll. Ugye, és sokszor, hogyha olyan mondjuk gurút választunk magunknak, aki lehet, hogy nem olyan túl, tehát ez nem mint lelki tanítómestere értem, hanem mint Siksa gurukra, és olyan utasításokat követünk, vagy csinálunk, vagy egyébként teszünk a szívünkkel, mert éppen szimpatikus dolog, amit mondanak, akkor esetünk olyan helyzetben, amit egy példával, vagy egy kis példatörténettel Suhatra Maharaj mondott, még amikor itt volt. Ez egy történet arról, hogy mi van, hogyha úgy nem hiteles személyeket követünk, és ez a Malackának és Sündisznónak az esete volt, akik így vidáman egy napsütéses reggelen elindultak a túlparton, vagy a folyópartján sétálgattak, és beszélgettek, és egyszer csak azt mondta Sündisznó Malackának, Malackának oda, hogy Malacka látodott a folyónak a túloldalán, mekkora jó nagy szemét dombam. Fú, figyelj, milyen jókat tudnám turkálni. Ugye meg akart adni a barátját, és Malacka mondja, hogy azt a mindenit, tényleg. Fú, csak egy probléma van, hogy én nem tudok átmenni ezen a folyón, mert nem tudok úszni. És hát ahogy látom ezt a sodrását, nagy hatalmas hullámok, minden. Hogy hát hogy fogok én átkerülni ezen a folyón, hát nem tudok úszni. És akkor a Sündisznó meg így mondott, hogy ne viccelj a Malacka. Hát ez nem mély ez a folyó. Hát simán át tudsz rajta gyalogolni. Azt mondja, tényleg persze, hát ezt így én nagyon jól tudom. Simán menj csak át, indulj el, úgy elmész, mint a tényleg persze, nyugodtan próbálj. Hát és akkor ugye Malacka indult. Először még óvatosan rakta be a lámát így a vízbe, hogy még nézze, és tényleg ugye hát, ahogy a folyóknál van, még az elején még nem van. És akkor így ment, és úgy szépen megbegélt, hogy az elején egy-két méterre. Azonban, amikor jött a folyónak a mélyedése, ugye hatalmas luk, és egyszer csak belépett egy zsopsz, ugye be az egész folyamba, elkapta a folyam, és ütte Malackát, az ott kiabált, kapározott, és akkor Sündisznó egy bajba volt, húha, most mindegyen egy nagy ágat, ugye beadott így a Malackának, majdnem megfulladt, épp belekapaszkodott ebbe az ágba, és akkor egy nagy nehezen kihúzta, püszkölt Malacka, minden van, és aztán ugye nagyon ideges volt egy Malacka, és mondta Sündisznó, aki leszült, hogy miért mondtad ezt, és a Malacka meg úgy, hogy Sündisznó így zavartan nézett, hogy maga elé, hogy piszkálta a földet a lábával, és akkor mondta, hogy hát, szóval én nem akartam, mert én nem értem ezt a helyzetet, mondja Sündisznó, tegnap láttam a kacsát, simán általa volt. Ugye szóval, amikor egy utasításokat követünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy ugye amikor tombolnak a vágyak így a szívünkben, akkor a kedvező dolgot, hogy a gyümölcs elérése érdekében ugye kapunk valami olyan utasítást, amiben megtanuljuk valamennyire ugye az érzékenyek elégedettségét, és akkor nem mérlegeljük azt a helyzetet, hogy ez hova vezet, és hogy milyen helyzetbe rakhat. És ugye ezért nagyon fontos, hogy érteni kell, mert látnom kell, és ez az alapfeltevés, hogy mi nem tudunk, szóval egy szempontból, szóval nem vagyunk képesek, ugye egyedül az intelligenciánkra hallgatva menni. De aztán utána felteheti valaki a kérdést, hogy jó, de hogyha ilyenek vagyunk, akkor egy ilyen nagyon szerencsétlennek tűnő emberek leszünk, akik nem bíznak így magunkban. És ugye, szóval bízni kell magunkban, csak nem mindig kell hinni annak, ugye, amit az intelligencián mond, hanem mindig kell ezt gurukkal, siksa gurukkal, barátokkal megbeszélve döntéseket hozunk. És ugye ez a sorsnak az irányában, amikor történnek dolgok, akkor nagyon nehezen lehet látni, hogy mi miért van. És ez olyan, mint Prabhupád mögött is van ez a kis hímzés, amit itt látok. Szóval ennek a hímzésnek mi a hátoldalát látjuk. Szóval ilyen keszekosszalat megfordítjátok, akkor össze-vissza vannak ilyen fonalak így véve, rakva, áthúzva. És ugye nem látjuk, hogy az elején ez milyen szép, és hogy mi fog belőle kialakulni, mert a hátát látjuk. És ugyanúgy a lelki életünkben is azok a történetek, amik történnek velünk. Ugye nagyon nehezen látjuk meg valójában, hogy ez hogy fog megnyilvánulni nálunk. És ezért kell mindig bízni abban, hogyha találkozok valami tanítással, és főleg a guru utasításaival, vagy éppen amiket olvasunk Srila Prabhupádnak a magyarázataiban, vagy a Bhagavatam utasításaival, hogy azokat együtt tegyük a szívünkkel, és azon meditáljunk, hogy abban az irányban hogyan tudunk haladni. Mert sokszor ugye ez a fajta információ halmaz, amivel ugye ellátnak magunkat, átrakjuk a saját elménk szűrőjén, és ugye ezt keverjük, ezt a információt, és gyakran inkább az elménkre hallgatunk, mint konkrétan azokra a szavakra vágja, ugye azok a szavak, amiket mond így a lelki tanító mester. És ezért, akik nagyon sikeresek a lelki életben, van egy olyan fajta fanatizmusuk, amik ez irányba meg tudják nyilvánítani nekik mindig így a helyes utat. Én így szerettem volna mondani, esetleg kérdések, hozzáfűzések szoktak lenni ilyenkor. Megvalósításokkal, lelki tanító mester utasítása és nem követése által. Igen.
És akkor csak egy kérdés, beszéltél arról, hogy lelki tanító mester, de nem mindenkinek van lehetőséget társulni velük, és akkor az elv, amit mondasz, az ugyanúgy vonatkozik, akkor a síksára is, ugye? Tehát egy célszerű, hogyha van egy megbízható síksagulók, akkor
igen, vonatkozik arra is, de egyébként társulhatunk, szóval ez a hihetetlen nagy előnye mondjuk a internetnek, hogy ott van rácsra akár, vagy ha mondjuk rámeditáltál valakire, hogy elfordult, mint lelki tanító mester, és gyakorol ezt a fajta utasításainak a követését, szóval, és nagyon sokszor beszél erről, rengeteg lecke van, amiket mond, de ugyanúgy vonatkozik ez Srila Prabhupád könyveiben lévő utasításokra is, amiket hallunk, de hogyha mondjuk konkrétan személyesen Maharajnak is a leckéiben és általánosságban ad olyan dolgokat, amik vonatkoznak ránk. És aztán meg lehet keresni, és lehet társulni igazából. Szóval az, hogy valaki Maharajra társul, az egyszerűen egy, hát ezt kérdezték is, hogy hát miért van az, hogy körülötted vannak. Van egy csoport, aki körülötted van, és hogy mások meg úgy nem. Tehát mi kell hozzá, milyen tulajdonság kell ehhez, hogy így közel kerüljön valaki Maharajhoz. Ugye ezt valaki megkérdezte, és Maharaj azt mondta, hogy hát jól kell könyökölni. Tehát, hogy egy szempontból ez a könyöklés az azt jelenti, hogy a személyes szolgálatoknak a... Tehát, hogyha valaki akar mondjuk személyes utasításokat kapni Maharajtól, akkor arra figyelnie kell, hogy ugye van szentírások is mondják, hogy nem túl jó úgy, szóval jó közel kerülni lelki tanító mesterhez, de igazából valaki nem értékeli, akkor lehet, hogy túl gyors neki ez a folyamat, hogy a visszahatások révén, tehát sokszor fog -14 fokba jönni kint fél órát, mert ez egy nap a És ezért igazából ez egy hangulat, ahogy közelíteni kell lelki tanítómesterrel, és ez a hangulat ugye, ami a 4.34-ben a Bhagavad Gita-ban is mondja, ugye Krisna, hogy tudakozott alázatosan, szolgáld őt, és ez a tudakozódás alázatosan is szolgálni őt. Szóval ez a hangulat, ahogy ki tudja valaki csikarni az utasításokat a lelki tanítómestertől. Mert általában nem ad, csak akkor, amikor megérzi ezt a hangulatot. Tehát a módszer kapni ilyet, az az, hogy nagyon alázatos hozzáállás és szolgálatkészség. És akkor ad dolgokat. Szóval, hogy én látom, hogy amikor közel kerül valaki Maharajhoz, akkor milyen hangulatú személyeknek mond már azonnal dolgokat, ugye, ott vannak például a Gyuriék. Szóval akkor meg látják egy alázatos hozzáállás, minden, és akkor már rögtön megkezdi első találkozással, Maharajhoz már rögtön utasítani tudunk. És ez így hirtelen egész úgy erősnek tudjuk, mert standardeket állít már fel. De aztán vannak személyek, akikkel meg találkozik, és így nem mond semmit. Szóval ez a fajta utasítás nem jön ki ilyen élesen, ilyen bemel. Mert ugye még talán nem nyilvánultak meg azok a tulajdonságok, hogy igazából értelme legyen annak a fejlődés szempontjából, hogy követni tudja, vagy megérti, hogy ez mennyire fontos. Tehát, hogyha megérti valaki, mennyire fontos, és van ez a szolgálat kész hozzá, és akkor majd nem jönnek az utasítások. Amivel meg ugye lehet fejlődni. Mivel a elvek szerint ugye egy tanítványnak mindig alázatos hozzáállással kell ezt a témakört kezelni, akkor mindig kell vizsgálni, hogy miért van. És ugye az nem egy alázatos hozzáállás, hogyha valaki azt mondja, én akkor jó vagyok, jó vagyok. Szóval most mindig vannak élethelyzetek, amikor másképp reagál a lelki tanítómester. Van, amikor valaki látja, hogy érzelmileg teljesen szét van verve, akkor lehet, hogy ő is egy kicsit úgy gyengébb, viccesebb, és így adja át ezt a dolgot, és nincs ürítő. De ez nem azt jelenti, hogy valaki éppen olyan jó, hanem egyszerűen ez egyfajta szeretetes megközelítés, amivel éppen abban a helyzetben reagál ő. Tehát nem az ő lelki helyzete vagy dolga vonatkozik, hanem az éppen érzelmi helyzetére, amiben van. Szóval ahogy tapasztalja valaki, tehát én is átmentem nagyon sok ilyen a durva cervtól egészen a de amit úgy figyelgettem, ez nem azt jelenti, hogy én most akkor eszméletlen jó lelki helyzetben voltam, és akkor a guru vagy, na végre, kalagra, és akkor eljutottál itt a óriás jó szintre, és akkor nagyon elégedett vagyok veled, hogy már nézegeted a szarupádat, és hogy ezek a dolgok vannak. Szóval nem érje, és akkor, hogy ilyen szintről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor reagál valakivel, az nem arra vonatkozik, hogy valaki most akkor elégedett lehet arra, hanem éppen arra vonatkozik, hogy ő érzelmileg az érzelmi dolgokra hogyan reagál. Azért, mert nem mindig, szóval ez a fajta dolog, ez a két aspektus, szóval egy tanítómester egy személyben képviseli az apa és az anyának az elvét. Szóval először az apa elve, ami érdekes, az a szigorúság, következetesség, amivel mondja, hogy van. De ott van ez az anyai aspektus is, ami a szeretetteljes gondoskodás, ugye is megértése annak, hogy az anatta nivritti nehézségeiben azért a baktáknak kell egyfajta olyan érzelmi menedék, amit kell tapasztalniuk, kettőség, ami megnyilván a lelki tanításnál. Van, akinél van, ahol csak úgy tűnik, hogy csak az zabai rész van, mert tök jó meg van ezzel. De ugye vannak, amikor így nem. És ezek is változók, hogy így hogy vannak benne, mert van, akinél még igényli is ezt a beszélgetem volt itt a szalmán valakivel, aki pont ezt mondta, ugye, ami is ott volt ennél a beszélgetésnél. Körülbelül aztán beszélgettünk, mondta valaki, egy mantaji, hogy amikor kezdődött a lelki élete, akkor voltak helyzetek, amikor úgy várt a gurumanástól, hogy így ilyen úgy még úgy kedvesebb legyen, és ilyesmi, de nagyon határozott volt, figyelj, csinálni ezt, hú. És akkor ez később így felrólta neki, lehet, hogy egy gurumanás, hogy hát én akkor jobban esett volna, hogyha olyan helyzetben, amikor ez volt, akkor egy kicsit úgy mondtál volna, és a gurumanás, és nem miért, mit csináltál? Utána, hát tovább nyomtam, megcsináltam. Na látod? Szóval, hogy...
Akkor bevált.
Szóval, hogy bevált, mert ez is az, hogy végül is bevált, igazából bevált a dolog, csak hogy ugye, mert nem mindig arra van kiegyezve, hogy nekünk jól legyen. Szóval azt kell megtanulnunk, hogy ez is egy pont, amit a gurunak feltétlenül, hogy egy az, hogy a guru mit jelent, hogy mit jelent maga az a szó, hogy guru, hogy nehéz. És hogy ezt a fajta hangulatot kell nekünk feladni, hogy állandóan mindig a mi aspektusunkból lássuk a dolgokat. És ezt muszáj meglépni a lelki tanítómesternek, ez egy necces pont egy szempontból, mert ez érleli ugye a kezdő baktákat egy szilárd baktává, hogy mindig milyen helyzetben, hogy tudja ezeket a dolgokat csinálni. Azért, mert hogy tud hűséges lenni igazából a lelki tanítómesterhez, mert a hűség, ugye ez sokszor hangsúlyozom mostanában. Szóval, hogy ez nem egy érzelem dolog. Szóval nem egy, hogy hűségesek vagyunk, hogy akkor most mosolygott, kedves volt, akkor jöhet, hogyha meg egy szigorú, meg miért, amiért nem tudta ezt, hogy kedves vagyunk, nem. Szóval a hűség az nem egy érzelem, hanem egy döntés. És ez nem egy kérdés, hogy valaki hűséges, hanem egy válasz arra, hogy milyen ember valójában. Szóval ez a pont, amit Krisnát érdekli, hogy milyenek vagyunk valójában, hogy akkor is, amikor teljesen olyan helyzet van, hogy szét van verve ugye a egónk, és akarnánk valami kis érdemi menedéket megérteni, hogy mi is vagyunk valakik. Ugye ebben ez a helyzet, ez persze a lelkanoga szintjén így működnek a dolgok, csak mi nem vagyunk azon a szinten. Tehát még a gyakorló odaadó szolgálatban ki kell fejleszteni mindig minden körülményben ezt a dolgot, és lehet, hogy az lesz, mint amit bemutatott ugye a 21 piac térrel halidáztak úr, de nem még biztos. Szóval lehet, hogy akkor a teszteket nem fogunk kapni, hogy ugye vidáman ilyen csapásokat erősségünk, de mindenkinek a maga kis módján be kell bizonyítani arra, hogy hűséges. És ez az, ami, mert az, hogy valaki nem hűséges, ez az igazából a lelki tanítómesternek ez a pont, ami a legjobban fáj, ugye. És akkor te védjétek most ott nem. Szóval, hogy gurumanács ezeket a dolgokat nyilvánítja meg, hogy igazából ő neki a leges legnagyobb problémája az az egész lelki életben, hogy feldolgozni azt, amikor valaki nem hű, így a lelki tanítómesteréhez, és hogy olyan lépéseket tesz, ami így hűtlenné teszi. Szóval ez a hűtlenség, szóval aztán egy más dolog, hogy mint egy személy. Szóval ezt ő neki feldolgozni személyként, hogy valaki azt mondja, hogy így köszönjük szépen, most nem. Én akkor elindulok egy másik irányba, Harival. És akkor ezek a tesztek vannak rajta, hogy igen, de viszont a kapcsolat az mindig a nehézségekben érvelődik. Tehát neki kell csinálnia ezeket, még generálnia is kell ezeket a fajta feszültségeket, hogy lássa, hogy tényleg érette valaki. Mert nem arról szól csak, hogy mosolygunk, hogy jó, de jó, és akkor valami probléma van, nem baj. És akkor ugye mindig azt mondja, nem baj, csak csináld így, csináld úgy, mert akkor nem érik ez a fajta odaadás és hűség. Most van vége épp a időnek. Köszönöm. Esetleg kiegészítés még valakinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Simon Pálga voltam.
Thank you.
Köszönöm.